Azt ígértem, hogy egy kicsit konkretizáljuk ezt, és csinálunk számolási feladatot, például ilyen interferenciás jelenségre. Hát akkor csináljunk számolási feladatot. A következő képen, a következő legyen a feladat. Nagyon hasonló ki van dolgozva a jegyzetben is, de sose árt, hogyha megnézzük. Itt van egy színpad. A színpadnak a két sarkában áll egy-egy hangszóró. Ebből jönnek a hangok. És ebből a két hangfalból kezdetben, mert még csak a technikusok próbálgatják az erősítést, kezdetben ugyanolyan frekvenciájú, tehát egy fix frekvenciájú hang jön ki. És mindegyikből ugyanaz, csak egy ilyen búgás, mert még ott dugdossák össze ezeket a dolgokat. A hangszóróknak a távolság, ugye a színpad viszintes mérete, az legyen mondjuk 6 méter. És akkor én a következőt tapasztalom. Mászkálok itt a színpad előtt, és azt tapasztalom, hogy amikor pont a felező merőlegesbe vagyok, méghozzá innen 10 méteres távolságra, akkor itt erős hangot hallok. Erős hangot hallok. Aztán a színpaddal párhuzamosan elmegyek egy kicsit odébb gyenge hangot hallok. Aztán megint kicsit odébb menve ismét erős hangot hallok. Változik a hangnak az erőssége annak függvényében, hogy hol vagyok. És megmérem ezt a távolságot, hogy másfél méterrel mentem odébb, amikor újra erősítést hallottam ebben az esetben. Azt kérdezem, hogy milyen frekvenciájú búgás hallatszott a hangfalakból, hogyha ez bekövetkezett. Álljunk meg! Mi is ennek a fizikai oka? Itt van a két pont forrás, ami most csak valami nem zenét játszik, hanem ugyanolyan frekvenciájú búgást kapott mindkét hangszóró, ugyanazt a jelet kapta meg. Akkor a felező merőlegesen ugye erősítés van. Ugye a felező merőleges az az N egyenlő nullás eset, hogy föl is rajzoltam, csak letöröltem. De máshol is erősítik egymást a hangok, ilyen hiperbola ágak mentén erősítik egymást, és ezek szerint az N egyenlő 1-es hiperbola ág az itt éppen ebben a pontban ment át, amit megmondtam, tehát a felező merőlegestől jobbra másfél méternyire ott volt egy erősítési pont. Persze más és más távolságokban, a színpadtól ez a másik erősítési pont máshol lenne. Ilyen hiperbola ágak mentén találhatók ezek az erősítési helyek. Nos, meg tudjuk-e határozni ebből a forrásnak a frekvenciáját? Meg, hiszen az az alapegyenlet, hogy ott van erősítési hely, ahol a forrásoktól mért távolságoknak a különbsége az egész számú többszöröse a hullámhossznak. Mivel ez a középső N egyenlő nullás melletti következő, ezért ez akkor valósul meg, hogyha az S1-S2 az éppen lambda. Hát vagy lambdászor 1. Ez az 1 itt, ez az N. Hogy hányadik erősítési helyről van szó. Az S1-S2 az éppen a lambda, tehát a hullámhosszat ki tudjuk számolni. Miért is? Mert ebből az ábrából, ami egy kicsit keszekusza lett, de végül is csak egy egyszerű háromszögnek az oldal hosszai közötti különbséget kell meghatároznunk. Lerajzolom a lényegét ennek az egésznek. Itt van a 6 méteres színpad, bejelöltem a felező pontját. Itt van, tehát itt van másfél méter, itt van 6 méter, nem 10 méter, bocsánat. Azt mondta, 10 méterre vagyok a színpadtól. És itt van 3, meg itt is 3 méter, mert a teljes színpad ugye 6 méter szélességű. És akkor, ha ezt ide levetítem, akkor itt van valójában másfél, és ez a távolság pedig 4,5 méter. És akkor ennek, meg ennek az oldalnak a különbségét kell venni. Hát nagyon egyszerű, Pitagórasz tétele szépen kifejezhető, ugye egy 4,5 méter ez az alapja, 10 méter a magassága. Tehát az S1-es távolság, az gyök 4,5 a négyzeten plusz 10 a négyzeten. Az S2-es távolság, az pedig négyzetgyök, ugye másfél a négyzeten plusz 10 a négyzeten. Kérem, hogy zsebszámológéppel segítsenek, és számolják ki ezeket az értékeket, hogy mennyi. Persze fejbe is megbecsülhető, 4,5 a négyzeten az 20,25, plusz 100 az 120,25, annak a négyzetgyöke az olyan 11,9 körülbelül. Mennyi pontosan? Zsebszámológép. Kértem, hogy hozzanak zsebszámológépet, mert előadáson is számolunk efféle dolgokat. Meg úgyis nem sokára kezdődik a gyakorlat is, tehát arra mindenképpen szükséges. Ezt pedig úgy becsülöm, hogy ez csak ilyen 10,02 lesz körülbelül. Mennyi? Nem 10,02, se egy pillanat, 10,1, félrebeszéltem, kerekítve. Na mennyi?
A felső az 10,97,
akkor itt valamit elbén. Persze, hülye vagyok, már tudom, mit számoltam el. Oké, látják, nem tudok fejbe számolni. Hát jó, nagyságrendileg helyes volt. Ez az alsó pedig 10,11. Oké. Köszönöm szépen. Tehát ez a két távolság a két hullámforrástól, ezek szerint a hullámhossz, ami lévén az egyes erősítés irányról van szó, ez a kettőnek a különbsége, kettőnek a különbsége pedig 0,86 méter. A hullámhossza ennek a hangnak 0,86 méter, és akkor a V egyenlő lambdászor F formula, amit az előző órán levezettük, ez alapján a frekvencia az nem lesz más, mint V per lambda. Normál körülmények között a hang 340 méter per szekundummal terjed, a hullámhossz 0,86 méter, tehát a frekvencia 340 per 0,86, az mennyivel egyezik meg? Itt a 380 körül van, durva becsüléssel. Mennyi? 340 per 0,86. Köszönöm. 395 Hz. Tehát azt jelenti, hogy ez 395 Hz esetében valósul ez meg, hogy ez tényleg így van. Mit jelent ez? Elemezzük egy picit. Ha nagyobb lenne a frekvencia, ugye kisebb lenne a hullámhossz, és akkor nyilván közelebb jönne ez az erősítési pont. Kisebb hullámhosszán közelebb húzódik ez. Ugye ez az, amit mutattam, hogyha a hullámhossz kisebb része a távolságnak, akkor sűrűbben lesznek ezek az erősítési helyek. Például ez látszik. Aztán az is látszik, hogy ebben a pontban a 395 Hz-es hangok éppen erősítik egymást, de egy másik frekvenciájú hang, meg éppen lehet, hogy éppen itt maximális kioltás van ebben a pontban. Tehát, ha valaki ilyen kuka hangszóró elrendezést csinál, hogy egy színpad két oldalra letesz két hangszórót, és ugyanazt a jelet nyomja rájuk, akkor nagyon torz lesz a hang, mert a színpadnak bizonyos pontjaiban, a nézőtér bizonyos pontjaiban, mondjuk itt a 395 Hz-esek erősítik egymást, most utána kéne számolnunk, hogy a 280 Hz-esek meg éppen gyengítik egymást. És ez jócskán eltorzítja a hangszínt, hogyha egy ilyet valósít meg az ember. Ezért van az, hogy normál helyeken nem csak két hangszóró van, és pláne nem ugyanazt a jelet viszik, hanem egyrészt különböző jelet tesznek rájuk egy picikét, másrészt meg több hangszórót is kitesznek. Ugye, ha végig lenne hangszóróval rakva, akkor ebből nem ilyen két gömbhullámnak az interferencia képe, ha végig lenne hangszoróval rakva, akkor ugye szép sík hullám jön neki belőle, ami mindenütt kb. Egyforma erősségű. Tehát azért az a jó elrendezés, hogyha minél több forrásból jönnek ezek a hangok. És ezt tényleg meg is lehet figyelni, hogy hát ha letesznek két hangfalat, akkor abból erős hangszintorzítás lesz. Na most ezt a kísérletet néha megpróbáltam bemutatni előadó teremben, de mert mi kell ehhez? Két hangfal, amit a számítógép vezérel és ráküld ilyen jelet, és akkor megnézik a hallgatók. Sajnos nem nagyon sikerül az ilyen termekbe, amik így fölfele mennek. Azért, mert össze-vissza verődnek, és a visszhang összezavarja ezt a hatást. De olyan előadó termekbe, amik nagyjából viszintesen mennek, ez két hangfallal nagyon szépen bemutatható, hogy tényleg vannak ilyen erősítési, meg gyengítési helyek, annak függvényébe, hogy hol vagyok. Oké, ez volt az első, egy ilyet szerettem volna számolni. Valamint egy olyat, ami egy picit az elmélethez is tartozik, de tulajdonképpen számolás is, hogy meg tudjuk-e számszerűen fogni azt, amit a legvégén bemutattam jelenségként, hogy bejönnek így a sík hullámok, fönt legyen valamilyen V1, lent pedig valamilyen V2 a terjedési sebesség, átmennek az új közegbe, megváltoztatják az irányukat az új közegben. Ugye a terjedés az mindig merőleges a frontfelületekre. Itt errefele terjed, itt errefele. Ha berajzolom a középvonalát ennek, akkor valami ilyesmit kell berajzolnom, hogy megváltozott az iránya hullámok terjedésének. Ki tudom-e fejezni ezeknek az irányszögeknek a kapcsolatát a V1-nek meg a V2-nek a viszonyából? Igen, nagyon egyszerű elemi gondolkozással meg tudom ezt mondani. A következőt mondom. Jellemezzem a beesési merőlegeshez képesti szögekkel, alfa 1-el és alfa 2-vel ennek a két hullámnak a terjedési irányát. Mi a kapcsolat az alfa 1 és az alfa 2 között? A következőt lehet erre mondani. Válasszunk egy bizonyos részt, egy bizonyos szélességű tartományt ebből a sík hullámból, és megnézem azt a bizonyos időpillanatot, elnézést, meredekebbre rajzolom, amikor ennek a sík hullám darabnak az egyik széle éppen megérinti a közeghatárt, illetve egy kicsit később azt az időpontot, amikor ez a front felület már éppen elhagyja a közeghatárt. Tehát amikor ez a sarka éppen leválik innen. És kiválasztottam ezt az egyik és a másik időpontot, és akkor fölrajzolom ezt. Na nézzük csak, erre megy a hullám, itt meg erre megy a hullám. A hullámnak a terjedés iránya merőleges a frontfelületre, tehát itt merőlegeseket rajzolhatok be. Hogyha elképzelem ezeket a dolgokat, nézzük csak, itt van az alfa 2 szög, hiszen ez a második hullám terjedés iránya, itt pedig az alfa 1 szög van, ez az alfa 1-et úgy nevezzük, hogy beesési szög. Az alfa 2-t pedig törési szög. Tehát, hogy a belső és a megtört sugár az milyen irányba megy tovább. Milyen kapcsolatot láthatunk ezek között? Elemi geometriával fölismerhetjük a következőket. Ez az alfa 1 szög itt is föllép, mert merőleges szárú szögek. Ez az alfa 2 szög pedig itt lép föl, mert merőleges szárú szögek. Ennek a két derékszögű háromszögnek közös ez az átfogója. De még túl keveset tudunk. Egy valamit azonban tudunk. Ez a befogó, ami itt található, ez tulajdonképpen azt fejezte ki, hogy ez alatt a T-idő alatt, amíg a frontfelület innen ideért, ez alatt a T-idő alatt ennyit tett a hullám. Tehát ez egy V1-szer T hosszúságú ez a szakasz. Elnézést, V1/T hosszúságú ez a szakasz. Hasonlóképpen ennek a szakasznak pedig V2/T a hosszúsága. És akkor ezt az átfogót kétféleképpen is kifejezhetem. Kifejezhetem úgy a felső háromszögből, hogy a V1/T per ez az átfogó, jelöljem ezt az átfogót valami közös, mit tudom én, kis D-vel, teljesen mindegy, a V1/T osztva a D-vel, V1/T osztva a D-vel, az ennek az alfa 1-nek lesz a színusza. Egyelő színusz alfa 1. Hasonlóképpen a másik háromszögből, V2/T osztva a D-vel, az pedig nem lesz más, mint színusz alfa 2. Mi a baj? Se a T-t, se a D-t nem ismerem, mert nem határoztam meg, hogy mennyi időt várok, meg nem határoztam meg ennek a nyaláb darabnak a szélességét, de semmi gond, mert a két egyenlet egymással való elosztásával a T-t is, meg a D-t is kiejthetem az egyenletekből. Ha ezt a két egyenletet elosztom egymással, akkor azt kapom, hogy V1/V2 egyenlő színusz alfa 1 per színusz alfa 2. Ezt bekeretezem, mert ez egy nagyon fontos összefüggés. Úgyis neve is van a felfedezőiről, szokták ezt Schnellius-Descartes törvénynek nevezni. Schnellius és Descartes ezt a fény esetén fedezte föl, és ha a hallgatóság visszagondol a középiskolai tanulmányára, talán fény esetére mondták ki, hogy a beesési szög színuszának és a törési szög színuszának az aránya állandó. Ez az állandó a terjedési sebességnek a hányadosa. De valójában ez minden hullámra igaz. A hangra is igaz. Például a hangom, ahogy bemegy a falba, az iránya is meg fog változni. Ez majd, amikor ott a épületekbe való hangterjedéstről tanulunk, akkor majd ez ott elő fog jönni. Ez minden hullámra igaz, amit itt elmondtam, ez a Schnellius-Descartes törvény. Tehát a beesési szög alfa 1 színuszának és a törési szög színuszának az aránya az V1/V2. Néha ezt a V1/V2-t például optikában külön névvel jelölik, optikában ezt törésmutatónak hívják, ezt a V1/V2 hányadost. Azt mutatja meg, hogy a közegeknek milyen a sebesség aránya. Hát itt jó lenne egy pici helyet kerítenem, hogy ezt föl tudjam valahova írni. Éppen elfogyott, hogy itt maradjon a közelben, itt kerítek egy kicsit több helyet. N2-1 egyenlő V1/V2-ként, és szokták fölírni, és ez a N-et úgy hívják, hogy törésmutató. Optikában fogunk ezzel találkozni, talán néhányan emlékeznek ilyenre, hogy például az üvegnek a levegőre vonatkoztatott törésmutatója az olyan másfél körül van. Ez azt jelenti, hogy az üvegben másfélszer lassabban megy a fény, mint a levegőben, és majd ott számolunk efféle dolgokat, de most ezt csak ilyen módon szerettem volna röviden egy ilyen elméletben levezetni ezt a Huygens-Fresnel elvből a Schnellius-Descartes törvényt, majd számolási feladatot a későbbiekben nézünk ezzel kapcsolatban.